Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lelki megújulásra próbálják hangolni a zarándokokat az idei csíksomlyói búcsún, melyre mintegy 300 ezer résztvevőt várnak a Kárpát-medencéből és a világ minden tájáról. Jelentették be a szervezők csíkszeredai sajtótájékoztatójukon. Tímár Sándor Asztrik, a Csíksomlyói Kegytemplom és Ferences Kolostor igazgatója, és Korodi Attila csíkszeredai polgármester ismertette a Kárpát-medence legnagyobb zarándoklatával kapcsolatos tudnivalókat. Tímár Sándor Asztrik elmondta, a csíksomlyói ferencesek idén újuljatok meg mottóval szervezik meg a fogadalmi nagybúcsút, melynek Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye püspöke lesz a szónoka. Hangsúlyozta, hogy elsősorban a lelki megújulásra próbálják hangolni a csíksomlyóra érkezőket. A programról elmondta, a kegytemplomban pénteken az utazási irodákkal érkező zarándokoknak tartanak szentmiséket, a búcsút megnyitó szentmise pénteken helyi idő szerint 18 órakor kezdődik, melyet reggelig virrasztás követ. Pünköst szombatján 7 óra 30 perckor lesz szentmise a kegytemplomban, az ünnepi nagymise pedig 12 óra 30 perckor kezdődik a Kis- és Nagysomlyóhegy közötti nyeregben, a hármas halomoltárnál. Délután 17 órától csángó misét tartanak a Szent Péter és Pál plébánia templomban, majd 18 órától a kegytemplomban lesz Szent Mise, melyet reggelig tartó virrasztás követ. Rendkívüli segélyakcióval segíti az afganisztáni árvíz károsultjait az Ökumenikus Segélyszervezet. Erről a szervezet tájékoztatta közleményében a távirat irodát. Afganisztánban területi irodát nyitottak abban a tartományban, ahol május 10-én és 11-én villámárvizek a legnagyobb pusztítást végezték, közölték, hozzátették. Az új irodában 25 helyi munkatárs kezdte meg a humanitárius program koordinálását, a felméréseket és leginkább érintett háztartások kiválasztását. Mint írták, céljuk, hogy az ENSZ gyermek alapjával együttműködésben több száz család számára azonnali segítséget nyújtsanak az alapvető szükségletek biztosításával. Azon is dolgoznak, hogy a közvetlen katasztrófa helyzet megszűnését követően is rendszeresen támogassák a mindenüket elvesztett embereket, és részt vegyenek az újjáépítési programokban, emelték ki. A MOL Magyarország legértékesebb, több lábon álló vállalatává vált, mondta a miniszterelnök Tiszaújvárosban a MOL komplexum átadóján. Orbán Viktor azt mondta, a MOL ugyanazt az utat járja be, mint a magyar gazdaság, hiszen 20 évvel ezelőtt a cég tevékenységi köre egyfelfüggesztésű volt, csak kőolajkereskedelemmel foglalkozott, majd a cég régiós terjeszkedésbe kezdett. A hagyományos mellett biogáz és biodízel üzemet hozott létre. Belépett a szállítmányozási piacra, és legújabban a hulladékgazdálkodásban is megkerülhetetlenné vált. Olyan ez, mint a céllövöldében azt a célpontot a legnehezebb kilőni, amelyet a legtöbb hurkapálca tart, fogalmazott a kormányfő, aki szerint így nem csoda, hogy a MOL Magyarország legértékesebb, több lábon álló vállalatává vált. Hozzátette, a MOL komplexum megvalósításával pedig nem csak feljebb lépett a termelési láncban, hanem ő maga vált teljes termelési láncá, hiszen Tiszaújvárosban egy olyan vegyipari komplexumot hozott létre, amelyben a megtermelt és feldolgozott nyersanyagot késztermékké alakítja úgy, hogy közben még a szállítmányozásban is érdekelt. Magyarország az idén júliusban kezdődő Európai Uniós elnöksége idején mindent meg fog tenni a türk államok szervezetével folytatott együttműködés továbbfejlesztése érdekében, ez ugyanis mind a két félnek érdeke. Jelentette ki a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárcavezető a türk államok szervezetének főtitkárával találkozott, majd a közösen megtartott sajtótájékoztatón leszögezte, hogy Magyarország különös jelentőséget tulajdonít a TASZ-ban betöltött megfigyelő pozíciójának, mivel napjaink geopolitikai változásai, kihívásai nagyban megnövelték Közép-Ázsia és a türk világ jelentőségét. Végül az időjárásról. Csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég. Hajnaltájt a délkeleti határa is kisebb eséllyel besodródhat egy-egy zápor. A Dráva mentén foltokban pára, köd képződhet. A keleti szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 7 és 12 fok között, de a Duna-Tisza közti homokhátságon, az északi völgyekben és a nyírségben helyenként 5 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 22 és 24 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán a 2024-2025-ös tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. 10 éve került az Egri Főegyházmegye fenntartásába a Balatoni Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola. A jubileum alkalmából Ternyák Csaba érsek mutatott be szentmisét a település Túri Szent Márton tiszteletére szentelt templomában. 2018-ban csatlakozott az iskolához a település óvodája, ahová jelenleg 53 kisgyermek jár. Az óvoda épületét az elmúlt években teljes körűen felújították, kicserélték a nyílászárókat, a vizes blokkokat, a csoportszobák bútorzatát, szigetelték az épületet, korszerűsítették a fűtést és számos játékot helyeztek el az udvaron. Az iskola tornatermében Udzeliné Murányi Enikő polgármester köszöntötte a vendégeket.
Én 12 éve májusban lettem polgármester, és akkor 112 gyerekünk volt az iskolába. Rá pár évre a Horváth Lászlóval, Németh Gyulával, Kis Jánosné Ildikóval mi elindultunk az egyház felé. Az egyház mindig segítőkezet nyújtott, ők nagyon szívesen fogadtak minket. Aztán hál' Istennek sikerült nekünk is egyháziskolával lenni, és ez néhány ember nélkül ez nem jöhetett volna létre. És amire nagyon büszke vagyok, mint balatoni polgármester, hogy mindig jó hírű iskolánk volt, de még jobb hírűk lettetek, és mindig büszkeséggel olvassuk el, amit rólatok írnak, vagy hallanak, mindig büszkén nyilatkozunk rólatok, és ez köszönhető a fenntartónak is, hogy új, nemesebb eszméket vitt az oktatásba, nagyon sok szakmai, anyagi segítséget kap az iskolánk, amit mi nem tudtunk volna biztosítani, és a büszkeség az mindig megmarad az önkormányzat részéről, hogy ti mindig balatoni diákok vagytok, úgyhogy köszönjük nektek a szép eredményeket, a pedagógusaitoknak, a tudást, amit átadnak, az egyháznak pedig az, hogy gondját visel és fenntartója az iskoláknak.
Kis Jánosné nyugalmazott igazgató felidézte az egyházi fenntartásba kerülés körülményeit.
Engedjék meg, hogy visszaemlékezzek az átvétel idejére, hiszen nagy dolog volt ez nekünk. Különleges és örömteli napunk van ma. Örömmel tölt el, mert egy jól működő egyházi intézményt látok, amely Isten áldásával egyre több gyereknek biztosít színvonalas nevelést, oktatást. Különleges is ez a nap, mert nagy dolog az, hogy egy kis faluban 8 osztályos iskola működjön. Sok éven keresztül kellett küzdenünk fennmaradásunkért, hogy 2013-ban egy működő iskolával kerülhessünk egyházi átvételre. 20 évvel ezelőtt szűnt meg a kis létszámú falusi iskolák önállósága. 2004-ben kijelölték a kis térségben azt a 3 nagy iskolát, amely tovább működhet. Mi nem voltunk köztük. Nekünk azt a feladatot adták, válaszunk, hogy melyikbe visszük gyermekeinket tanulni. Mi a megmaradás mellett döntöttünk, ami csak társulásos formában volt lehetséges. Intézményi társulást hoztunk létre, amelyhez Mikófalva, Bekölce, majd Borsod-Szentgyörgy iskolái és óvodái is csatlakoztak. 2009-től már 8 tagintézményünk, 4 tagiskolánk és 4 tagóvodánk volt. A székhely mindvégig a balatoni iskola maradt. Egyre több környékbeli tanuló választotta iskoláinkat, a szülők elmondása szerint elégedettek voltak az oktatás színvonalával, a nevelési eredményeinket, a fegyelemtartással. Majd az új törvényeknek megfelelően 2013. január 1-én szétváltunk. Az óvodák az önkormányzatokhoz, az iskolák a tankerülethez kerültek. Kollégáimmal, a szülőkkel és az önkormányzatokkal mindig egyetértettünk abban, hogy gyermekeinknek művelt felnőttekké kell válniuk, a tárgyi tudás mellett fegyelmezett, jól nevelt gyermekeket kívántunk nevelni, akik szeretetteljes családban és iskolában nevelkedhetnek. Nehézséget okozott a körülöttünk lévő világ kedvezetlőtlen változása. A gyerekeket olyan külső hatások érték, amelyek megnehezítették, sokszor akadályozták is nevelési céljaink elérését. Rossz irányba befolyásolták viselkedésüket. Gondolok itt az akkor megjelent internetre, agresszív vitást tükröző filmekre, és akik még akkor dolgoztak és itt voltak, tudják, hogy mi volt az, ami nekünk nagyon nehéz volt. Mi olyan gyerekeket szerettünk volna nevelni, akik fogékonyak a jóra és a szépre. Tiszteletteljesen fordulnak a felnőttekhez és társaikhoz. Lelkiismeretesen elvégzik a rájuk bízott feladatokat, és emellett jól érzik magukat az iskola közösségében. Ehhez nyugodt, családias légkörre, kiegyensúlyozott pedagógusokra volt szükség. Úgy láttuk, hogy mindehhez a támogatást az egyház, a katolikus iskola légköre, a keresztény értékek alapulvétele tudja nekünk megadni. Ebben a munkában segített bennünket a Jóisten, a hit és a belső nyugalom. 2012-ben kértük az egyházi átvételt, a négy önkormányzat, a négy falu, Balaton, Mikófalva, Bekölce és Borsod-Szentgyörgy összefogásával, és nagy öröm volt, amikor kedvező válasz érkezett érsek úrtól. A tankerület részéről nagy ellenállást váltott ki a tőlük való elválásunk terve, minden eszközzel igyekeztek azt megakadályozni. A szülők, alkalmazottak és diákok viszont nagyon magas arányban támogatták a fenntartó váltást, és érsekatya is kitartott mellettünk. Így új időszámítás kezdődött számunkra. A 2013-14-es tanévet egy új intézményben kezdhettük meg, melyet főtisztelendő dr. Ternyák Csaba érsekatya vezetésével az Egri Főegyházmegye alapított. A Gárdonyi Géza katolikus általános iskolának ekkor 316 tanulója volt, a Balatoni iskolában 126, a Mikófalvi tagiskolában 11, a Borsod-Szentgyörgyiben 179 diák tanult. Bekölcén ekkorra a tankerület már bezárta a tagiskolát, és a gyerekek átkerültek Balatonba. A létszám a későbbiekben nőtt, egyre több szülő választotta iskoláinkat a környékbeli településekről is, többek között városokból is. Tudatosan vállaltuk a fiatalok nevelését, hogy vallásos lelkülettel álljanak helyt az életben. A keresztény értékek alapulvétele tudta nekünk megadni a lelki támaszt a nevelésben. Az intézmény munkatársi közösségében meghatározó volt a katolikus értékrend. Szakképzett, összetartó és a gyerekeket azonos elvárásokkal nevelő tantestületünknek, kollégáimnak ezúttal is megköszönöm kitartó munkájukat. Köszönöm a támogatást és segítséget a szülőknek, az önkormányzatoknak, polgármesterasszonynak, iskola lelkészeinknek, Fejes János és Székely Dénes atyáknak. Köszönöm érsekatyának, az EKIF vezetésének és munkatársainak, hogy ebben az intézményben dolgozhattam és segítették munkánkat. A Jóisten áldását kérem valamennyiük és az egész intézmény további munkájára.
Csuhajné érsek Klára igazgató, aki 2018-ban vette át az intézmény irányítását, a régi hagyományok mellett megjelenő új programokról beszélt.
10 éve már, hogy a szülők és alkalmazottak elsöprő többségének kérését meghallgatva, érsek úr befogadta iskolánkat katolikus intézményei közé. 10 év nem tűnik soknak egy intézmény életében, de mégis mennyi minden történt ez alatt az idő alatt. A katolikus szemléletű indulást igazgatóhelyettesként segíthettem Ildikó kis Jánosné igazgatónő mellett. Majd 2018-tól igazgatóként folytathatom a munkámat. 2013-ban a Borsod-Szentgyörgyi tagiskolánkkal együtt örültünk a katolikussá válásunknak, majd 2018-ban már mindkét település óvodája is csatlakozott az intézményünkhöz. 2021-ben a Borsod-Szentgyörgyi iskola és óvoda kiszerveződött az és új intézményként, de továbbra is az Egri Főegyházmegye fenntartásában működik tovább. Bevallom, 2013-as indulásunkkor voltak bennem kérdőjelek, hogy hogyan sikerül majd a váltás, és egyáltalán mekkora váltásra lesz szükség. Hogy tudjuk majd a keresztény értékeket átadni, eljuttatni tanulóinkhoz, szülőkhöz, munkatársakhoz. Amikor a kétségeimről beszéltem akkori hittanárunknak, papné Marikának, ő teljes meggyőződéssel ezt mondta. Klárika, ne félj! Az iskola falai közé beköltözött a Szentlélek, és munkálkodik. Minden rendben lesz. És valóban. A kezdeti idegenkedés után szép lassan a régi hagyományaink mellé újak társultak. Napi imák, lelki napok, közös misék, hétindító elmélkedések, zarándoklatok, hittantáborok, és még mennyi minden más. Ezekből az eseményekből, pillanatokból próbáltunk ízelőtét adni a fotókkal a folyosónkon, amit kollégáim lelkesen gyűjtöttek, rendezgettek, igazi csapatmunkával készítették a kiállítást. Intézményünk a 10 év alatt folyamatosan szépült. Modern oktatási eszközökkel, berendezésekkel korszerűsödött fenntartónknak köszönhetően. A visszatérő diákok nem győznek csodálkozni. Az iskola tanulóinak száma a kezdetektől fokozatosan emelkedik. 2013-ban a balatoni székhelyen 126, 2018-ban igazgatói első évenben 152, idén már 175 iskolással büszkélkedhetünk. És bizony, kicsit szoroskodunk is, hiszen az iskola épületét alaposan kinőttük. Ezért várjuk már nagyon-nagyon azt a bővítést, ami most fenntartunk jóvoltából egyre inkább megvalósulni látszik, hiszen már készülnek az épületbővítés tervei. Tényleg munkálkodik a Szentlélek, és Istenünk gondviselő jósága. Persze voltak jócskán az elmúlt 10 év során nehézségek is, és botorság lenne azt hinni, hogy a jövőben nem lesznek. De biztos vagyok benne, hogy ahogyan eddig is, ezután is önzetlen támogatást fogunk kapni a szülőktől, hatékony segítséget az EKIF oktatási osztályától, iskola lelkészünktől Székely Dénes atyától és a községünk vezetőitől is. De persze mindez nem lenne elég a színvonalas munkához, a szép eredményekhez, sikerekhez, ha nem lennének okos és tehetséges diákok, kiváló, elkötelezett pedagógusok és hozzáértő ügyviteli személyzet iskolánkban, és nem lenne családias hangulat, ahol fontos a gyerek mosolya, ahol a legkisebb, de is megértő szeretettel figyelünk. Hiszen ahogy Gárdonyi Géza, iskolánk névadója írja, a falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében. Úgy hiszem, a mi iskolánkat is ez emeli ki a környező iskolák közül. Mindig is ez emelte ki. Az a szellemiség, az a hit, szeretet, ami a benne tevékenykedők lelkéből árad, és 10 éve ebben segít minket a falaink közé beköltözött Szentlélek is. Örülök, hogy intézményünk katolikossá válásának kezdeti éveinél jelen lehettem, és hálás vagyok mindenkinek, aki bármilyen módon segített nekünk ez alatt a 10 év alatt. Ígérem, hogy az intézmény vezetőjeként, pedagógus kollégáimmal azon dolgozunk majd, hogy ezt a szellemiséget, ezt a közösséget és a katolikus értéket őrizze meg iskolánk, legyen ilyen sikeres az elkövetkezendő években is.
Örömét és büszkeségét fejezte ki Székely Dénes iskola lelkész is mindazért a kitartó munkáért, amellyel diákok, pedagógusok és szülők elérték, hogy a környék központi iskolájává vált a Gárdonyi.
Amikor a hívő ember életében egy határkőhöz ér, két dolgot tesz. Hálát ad és segítséget kér. Mi most iskolánk 10 éves egyházi fenntartásának ünnepén, mint egy jelző határkőnél megállunk. Hálát adunk és segítséget kérünk. Visszanézünk, hallottuk már a beszámolókat, milyen csodálatosan vezette a 10 év történelme alatt is, meg az előkészület ideje alatt is a gondviselő Isten életünket, a balatoni iskola életét. És mindenképpen előre is kell tekintenünk. Nem lehet legyökerezni, mert innen is tovább kell lépnünk. 10 év egy ember életében nem nagy idő. A kisgyermekkorból a nagygyermekkorba lép. 10 éves korban kerül a diák a felső tagozatba. És egy kicsit már nagyobbnak, fontosabbnak érzi magát, mint az alsó tagozatban volt, örül az előrelépés lehetőségének. Egy közösség, egy iskola életében pedig már úgy gondolom, hogy nagyobb lépték a 10 esztendő. Mi már a balatoni iskola tavaly léptünk a felső tagozatba, ugyan, mert tavaly 2023-ban voltunk 10 évesek. És már megtapasztalhattuk a felső tagozatosoknak a felelősségét, kihívását, örömét, de ugyanakkor áldozatát is. Öröm és izgalom együtt van jelen az életünkben, a munkánkban és a mindennapjainkban. Ma, a 10 évet megünnepelve, először hálát adunk és köszönetet mondunk. Hálát adunk a gondviselő Istennek, hogy életben hagyott, hogy nem szüntették meg a balatoni iskolát, ahogy hallottuk Ildikó nénének a beszámolójából. Életben hagyott, és az egyházához vezetett bennünket. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki ebben a gondviselésben közreműködött. Fenntartónknak, főpásztorunknak, érsekatyának, aki bizalommal és nyitott szívvel fogadta a kérést. Az akkori és a mostani szülőknek, akik döntésükkel nagyon nagy százalékban, 90% fölött döntöttek úgy, hogy az egyházat válasszák, és ma is így döntenek és azt válasszák. Az iskola akkori és mostani vezetőinek, tantestületének, akik vállalták az iskola életében bekövetkezett változást, és mindenképpen nektek és az elődeiteknek, a diákoknak, akik akkor is és most is vállalják az iskola lelkiségét, szellemiségét. Azt mondta érsekatya a Szent Mise után, hogy jó volt itt a balatoni templomban lenni. És ennek nagyon örülünk, hogy jól érezte magát, mert érezte azt, hogy sugárzik belőletek a vallásos élet. Nem csak most vettétek magatokra a vallásos ruhát a Szent Misére, hanem ebben is vagytok. Ebbe vagytok természetesek, és ezt köszönjük nektek. Köszönettel tartozunk azért, hogy iskolánk már a környék központi iskolájává vált, amelynek színvonalát, fegyelmét, erkölcsi értékét nagyra becsülve járnak ide iskolába a környék gyermekifjúsága. Ez nagy öröm, de ugyanakkor nagy kihívás, nagy feladat is. Ezért másodszor segítséget kérünk, mert továbbra is szeretnénk megtartani ezt a magasra emelt nívót. Ezért kérjük továbbra is mennyei atyánk kegyelmét, amit vallásos életünk gyakorlásával tudunk életünkbe fogadni. Védőszentünk, Túri Szent Márton püspök közben járó imádságát, hogy hozzá hasonlóan a fele baráti szeretet gyakorlásával tegyük könnyebbé mindennapjainkat. Fenntartónknak támogatását, a szülők megértését, diákjaink szorgalmát és jó szándékát, tantestületünk megértő és összehangolt együttműködését, önkormányzatunk segítségét. Csodát tenni nem tudunk, és csodát nem is várhatunk. De csodálatos eredmények születtek, ahogy hallottuk, és születhetnek ezek után is, ebből a támogatásból, ebből a segítségből, ebből a szorgalomból, ebből az összefogásból. Kérem ezen az ünnepen, és kívánom, hogy Isten bőséges áldása, a boldogságos szűzanya, édesanyai oltalma, védőszentünk és nemzetünk szentjeinek és boldogjainak közben járó imája segítsen, erősítsen, hogy a jövő nemzedék életének és hitének megalapozásában felelősségteljes munkát tudjunk továbbra is végezni. Isten éltessen bennünket!
Horváth László országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy jelenleg Balaton legnagyobb vonzereje az iskola és annak szellemisége.
Az jutott eszembe, hogy mennyivel több megmaradni, mint túlélni. Túlélni az egy biológiai parancs, megmaradni pedig egy emberi kötelesség. Túlélni lehet egyénileg is, de megmaradni csak közösségben lehet. Csak közösségben lehet megmaradni és megtartani azokat az értékeket és a hitet, amelyek újból és mindig életet tartanak fenn, és életet erősítenek. És én szívből gratulálok az egész közösségnek, hogy nem csak túlélte az elmúlt időket, hanem megmaradt, és a megmaradásból pedig újabb erőt, hitet, energiát tudott meríteni. És látható, hogy ez a megmaradás még magában rejt továbbiakban is, mert magából fakaszt további életerőt és energiát. És hát az is nagy kérdés mindig egy iskolánál, hogy mire tanít és mire készít fel az iskola, mert ha más idők is vannak, mint 10 évvel ezelőtt voltak, de azt tudjuk, hogy jönnek még ember próbáló idők. És tudom azt, hogy egy ilyen közösség iskolája az nem az egyszerű versengésre készíti fel a tanulókat, hanem az együttműködésre. Arra készíti fel, hogy a másikat ne csak megítélni tudja, hanem próbálja, legyen elég erős ahhoz, hogy a másikat megismerje és megértse. És hát nagyon sok település próbálja a maga vonzerejét bemutatni a világnak. Az életünk vonzások és taszítások között zajlik, és hogyha a jó úton segít minket a Jóisten megmaradni, akkor az vonz minket, nem csak az vonz, ami kényelmes, élvezetes, hanem igazából az vonz minket, ami jó és szép. A Balaton községnek az egyik legnagyobb vonzereje az maga az iskola. Ezt a számok bizonyítják, és az itt lévő tanulók is bizonyítják. Tehát ennek a településnek, ennek a közösségnek a vonzereje az iskola lett, ennek az iskolának a szellemisége. És én szívből köszönöm, hogy az elmúlt évtizedben részese lehettem a magam egyszerű módján ennek a folyamatnak, de sokkal inkább köszönöm mindenkinek a munkáját, hitét, energiáját, támogatását ahhoz, hogy ma itt vagyunk, és biztos vagyok benne, hogy ez a munka, energia, támogatás a jövőben is szép eredményeket fog hozni. Úgyhogy én szívből kívánom mindannyiunknak azt, hogy a vonzerőt, az iskola vonzerejét, és persze az ember és a gyermek vonzerejét őrizzék meg, tartsák meg, higgyék el, semmi sem ér többet ennél.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a balatoni Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola jubileumi ünnepségére látogattunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 24. részét olvassa fel nektek Kútvölgyi Erzsébet.
Böbe babával szokatlan, meglepő, szinte hihetetlen dolog történt. A napi postát hiba nélkül válogatta szét. A két lábú olvasók levelei közé nem keverte egyetlen 4 lábú olvasó levelét sem, és viszont... Csak hogy egyszer nem hiába iparkodott szegényként, mondta az öreg füles bagoly meghatottan. Sün Sámuel felfigyelt. Mi volna, ha egyszer neki is adnánk prémiumot? Az ötlet lázba hozta a szerkesztőség dolgozóit. Kuvik Kelemen örömében a lámpára röppent hintázni. Böbike! Böbike! Gágogta Liba Leontin izgatottan. Gyere hamar! Kapsz prémiumot!
Az mi?
Mászott elő Böbe az íróasztal alól. Sűn Sámuel egy szép új 10 forintost lobogtatott feléje. Ezdi! Pénz! Húzta el Böbe a száját. Azt hittem valami olyan, amit meg lehet enni. Te kis bohó, kacagott Kubikkelemen, ezt is meg lehet enni. Elmész a cukrászdába, az egészért gesztenyepürét rendelsz, és megeszed.
Gesztenyepüré,
Böbe szinte kábulta nyúlt a pénz után, és úgy, ahogy volt kabát nélkül, térdén tintafolttal akart a cukrászdába menni. Alig tudták ráimádkozni a libatol köpönyeget, a sapkával pedig Kubikkelemennek kellett utána repülnie, mert mire előkotorták, Böbe már árkombokron túl járt. A cukrászda zsúfolva volt. Böbének csak egy macska asztal jutott, méghozzá épp ott, ahol Csilla baba kávézott Egerentyű nével és Kakas Kázmérral.
Egybe jól megy egyeseknek, tréfálkozott Kakas Kázmér, amikor Böbe elé letettek egy akkora halom gesztenyepürét, hogy ki sem látszott mögüle.
Prémiumot kaptam,
tájékoztatta Böbe a társaságot. Kakas Kázmér Csilla babához fordult.
Lám, rongy baba létére prémiumot kap, a barátnője az a lusta macska, meg mások nyakán élősködik.
És ahelyett, hogy kezet csókolna azoknak, akik meghívják vendégszerető asztalukhoz, válogat, turkál az ételben, és vendéglátóit akarja felfalni, cincogta Egerentyűné. Még ma is megborzongok, ha eszembe jut az a villogó szempár, azok a félelmetesen begörbített karmok. Legkisebb gyermekem Edécske azóta rendszeresen fölriad éjszakánként. És mindez miért? Mert meg akartunk könyörülni egy éhező macskán.
Gyertyával,
szólt közbe Böbe a gesztenye halom mögül. Egerentyűné szikrázó szemmel nézett a gesztenye pürére.
Először is le kell szögeznem, kezdte, hogy Cica-Mica tiszteletére a legfinomabb csemege gyertyát tálaltuk fel, amit csak az üzletben kapni lehetett. Másodszor pedig hadd mondjam el, hogy a gyertyát sajtpenésszel körítettük, amitől különös, pikáns ízt kap. Ezt még szegény megboldogult nagymamámtól tanultam.
A gesztenye halom hirtelen egészen kicsi lett. Böbe sietve evett, mert érezte, hogy az izgalom kezdi rontani az étvágyát. Miután az utolsó falatot is magába gyömöszölte, Egerentyűnéhez fordult.
Macskák nem esznek gyertyát, még penésszel sem.
Nagyon sajnálom, cincogta Egerentyűné hűvösen. Tudom, hogy a macskák szívesebben esznek húst, de miből telne nekem húsra? 37 éhes szájat kell betömnöm, ha csak a gyermekeimet veszem számításba. Még gyertyára is alig futja nálunk, nemhogy húsra.
Csilla baba, aki eddig álmodozva nézett maga elé, megszólalt.
Ha ilyen szűkösen éltek, miért vállaltátok el Cica-Micát ebédre?
Egerentyűné vállat vont.
Hogy is mondjam csak, ha már az egész utca meghívja, ugye, mi sem akartunk lemaradni.
Böbe szeretett volna valami nagyon bántót és kellemetlent mondani Egerentyűnének, de mint rendesen, most sem találta meg a kellő szavakat. Érzelmeit tekintetébe sűrítette hát, s olyan beszédes undorral nézett az egérasszonyságra, hogy ez visszahőkölt.
Nocsak, nocsak! Keresztül ne döfj a szemeddel, amiért megmerem mondani az igazságot arról a kiállhatatlan barátnődről.
Kiállhatatlan vagy te magad!
Bömbölte Böbe elkeseredve.
Gyertyával etetted szegény Cica-Micát, mert haragszol rá, amiért ő nyerte a köcsökházat és nem ti, és most még megszólod. Szégyelljed magad!
Egerentyűné felugrott.
Dobják ki innen ezt a rongybabát! Azonnal dobják ki!
Kakas Kázmér kukorékolni kezdett. Csilla baba sírva fakadt ilyettében, a nyugdíjas hintaló feldöntött két széket, mert oda akart sietni. Két vidéki mókus a lámpára ugrott, hogy jobban lásson. Szempillantás alatt kész volt a bonyodalom. Böbe ordított, hogy még nem kapta meg a nagy pohár málna szörpöt, amit a gesztenyepürével együtt rendelt. Egerentyűné azonban olyan cincogást csapott, hogy Tubigalamb teljesen megzavarodott, és csak ide-oda röpködött az asztalok fölött. A legnagyobb ribillió kellős közepén Kubikkelemen lépett a cukrászdába. Egy feketét akart felhörpinteni, de ez csak ürügy lett volna arra, hogy titokban meglesse Böbét, hogyan fogyasztja a prémiumot. A kavarodás láttán ugyancsak meglepődött. Miután az öreg hintalótól megtudta, mi történt, odaröppent Böbéhez, nyakon csípte, és villámgyorsan hazasuhant vele. Böbe egész úton tombolt a málna szörp miatt.
Mi az, mi történt? Hüledezett Sűn Sámuel, amikor Kubikkelemen megérkezett a rukkapáló rongybabával. Nem kaptam!
kaptam meg a málna szörpömet, zokogta Böbe. Kifizettem, és nem kaptam meg.
Hát ez hallatlan, kiáltotta Sűn Sámuel. Micsoda eljárás ez? A holnapi labban leadunk egy rövid förmedvényt a lépesmész cukrászdában dívó különös szokásokról.
Kuvik Kelemen főnökéhez lépett és súgott neki valamit. Sűn Sámuel homloka fokozatosan összeráncolódott.
Ó, hát így egészen más, mondta végül. Nem írunk a cukrászdáról semmit, ellenben komolyan beszélünk Böbe babával.
A komoly beszélgetés úgy folyt le, hogy Sűn Sámuel beterelte Böbét a főnöki oduba, behúzta az ajtót, Liba Leontin pedig odaállt a kulcsukhoz, és szaggatott mondatokban tájékoztatta szárnyas munkatársait arról, amit bentről hallott.
Sűn Sámuel a társadalom felépítéséről beszél, Böbe a széklábát rugdossa. Most a dolgozók megbecsüléséről van szó, Böbének megint eszébe jutott a málna szörp. Aha, most kerül szóba cica-mica.
Kisvártatva Liba Leontin tájékoztatásai hiányossá váltak, mert a derék lúd könnyekben tört ki.
Megtiltja, hogy barátkozzék vele. A szerkesztőség tekintélye szempontjából most megtörli Böbe orrát. Kelemen, adj nekem is egy zsebkendőt a fiókomból.
Kuvik Kelemen nem találta a zsebkendőt, így Liba Leontin kénytelen volt elmozdulni a kulcsjuk mellől. Ez volt a szerencséje, mert az ajtó hirtelen kinyílt, és Böbe jelent meg a küszöbön. Szeme csupa könny, arcán harag és elkeseredés.
Azért is szeretem cica-micát! Vágta oda Sűn Sámuelnek. Jobban, mint akárkit, mert vele lehet a világon a legjobban játszani.
Ezután bebújt az íróasztal alá, és hiába kuvikoltak, hiába gágogtak neki, nem jött elő.
Böbike, késő van, feküdj szépen a jó kis dobozocskádba, kérlelte Liba Leontin.
Semmi válasz. Az öreg füles bagoly később eltotyogott egy nagy üveg málna szörpért, azt oda tették az íróasztal lábához, eloltották a villanyt, és hazamentek.
Kedves gyerekek, ma Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 24. részét olvasta fel Kútvölgyi Erzsébet. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában az Ószövetségi Papságról. Ahogyan az előbbiekben megállapítottuk, a papság közvetítő Isten és az emberek között. Ő az áldozat bemutató. Isten szavát hirdetik az embereknek. Az idők során azonban, hangsúlyozza a biblikus teológiai szótár, megváltozik a körülmény. Pontosan így fogalmaz a biblikus teológiai szótár. Izraelben Isten szava alkalmazkodva a megváltozott életviszonyokhoz, más úton jut el a néphez. Ez a más út pedig a lélek által indított proféták révén. Természetesen megmarad a papságnak a szerepe, de az isteni üzenet, mint egy kritikával illeti a papság közvetítő szerepét, ez a proféták szerepe. Azon kívül megjelenik az Isten üzenetének az írásba való foglalása is. A sínai szövetségkötés, a megszentelt hagyomány, a liturgiának a pontos megfogalmazása a babiloni fogság alatt, illetve után írásban is megjelenik. Természetesen ezeket a szabályokat magyarázzák, a Tórát hirdetik, de mégis ott van a törvény, a Tóra a választott nép életében. És megjelenik egy újabb dolog a közvetítésben, mégpedig egyre több zsinagóga alakul a babiloni fogság alatt, illetve közvetlenül utána. A templom a babiloni fogság alatt nem létezik. Zsinagógákban jönnek össze az emberek, hogy ez most építmény, vagy éppen a folyó partján egy összegyűlt közösség, azt hiszem erről talán inkább a Bibliával foglalkozóknak kell alaposabban utána nézni és foglalkozni. Minden esetre megjelenik az úgynevezett laikus írástudók serege, akik egyre nagyobb tekintéllyel rendelkeznek. Ezek az írástudók legtöbbje a farizeusok szektához tartozik. A babiloni fogság után, és különösen Jézus idejében már ők Izrael legfőbb mesterei. A papság a rituálira, a szertartások bemutatására összpontosít, ez a legfontosabb feladata. Nem felejthetjük el azonban megfogalmazni, bár a Új Szövetségben több bírálat hangzik el az Ószövetség papságára, hogy az ószövetségi papság végeredményben hűséges volt küldetéséhez. Ezt írja a biblikus teológiai szótár, szertartásával, tanításával és a szent könyvek megfogalmazásával elevenen tartotta Izraelben Mózes és a próféták hagyományát, gondoskodott minden időben Isten népének vallási életéről. Végső soron azonban, ezzel zárja ezt a részt a szótár, másnak kellett átadni a helyet. Miért is? Először is megjelenik a papság bírálata. A papi küldetés mindig igen magas követelményeket támasztott, márpedig, hangsúlyozza a szótár, mindig voltak papok, akik a követelményeknek nem teleltek meg. A próféták megbélyegezték ezeket a hiányosságokat. Jahve kultusának beszennyezése, Izrael helyi szentélyei, kánoáni szokások, a pogány szinkretizmus Jeruzsálemben, ez pontosan azt jelenti, hogy pogány szokásokat is beépítenek a papság a rítusokba, ellenállása prófétáknak, sőt azoknak az üldözése, az Úr ügyéért való buzgóság hiánya, tulajdonképpen mind-mind megjelenik a papság életében. De azt sem felejthetjük el, és azt mondja a szótár, leegyszerűsítenénk a valóságot, ha ezekben a vádakban csak két ellentétes kaszt, a próféták és a papok küzdelmét látnánk. Jeremiás és Ezekiel, a próféták, papok is. Azok a papok, akik megfogalmazták a másodtörvényt és a szentség törvényét, igyekeznek megreformálni saját rendjüket. A gonoszság papságával szembeforduló, bocsánat, a szótárt idézem, Qumráni közösség is, papi csoport. Természetesen nem kell ezt a gonoszságot úgy értelmeznünk, hogy tudatosan gonoszok lettek volna a Jeruzsálemben szolgáló papság. A papi eszmény, írja a szótár, éppen azáltal lesz letisztult, hogy megjelenik a papság bírálata. Valamennyi papi eszmény inspirálta, hogy ez az eszmény egyre jobban megvalósuljon a papságban. A tapasztalat azonban az, hogy az önmagára hagyott ember képtelen a tisztaságra és képtelen a szentségre. Így hangsúlyozza a biblikus teológiai szótár, végeredményben Istentől remélik a tökéletes papság megvalósítását és helyreállítását, Zakeus próféta 3. fejezete. A Dávidtól származó messiás oldalán várják a hű papot. Ez az Izrael és Áron két messiásba vetett reménysége jelenik meg többször Qumrán írásaiban is. A két messiás, a papi és a királyi messiás. A qumráni közösség egyre inkább a pap messiási szerepét hangsúlyozza, amely fölébe emelkedik majd a várt királyi messiásnak, vagyis hogy az országot politikailag is megszabadítják az elnyomástól. Kedves rádió hallgatók! Azzal fejeznénk be a papságról szóló elmélkedést az Ószövetségben, hogy ismert más közvetítés is Isten és az ember között, például a király, például a próféta. De azt kell mondani, hogy végső soron a papság, habár betölti a szerepét, de új közvetítőre van szükség, új papra van szükség, amely az új szövetségben Jézus Krisztus, az egyetlen közvetítő és pap Isten és az ember között. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,9.